Dicsértessék a Jézus Krisztus! Március 22-e a víz világnapja. Itt a Mária Rádióban is igyekszünk teret adni ennek a fontos kezdeményezésnek. Mit jelent és honnan származik a víz világnapja? 1992-ben volt Rio de Janeiro-ban a Környezet és Fejlődés ENSZ világkonferenciája. Ez az időszak egy fellendülés, egy lelkesedés ideje volt az ökológia, a környezetvédelem területén. Úgy tűnt, hogy kibontakozás kezdődik, sok ország, sok kormányzati és nem kormányzati szervezetek felismerték a környezeti kérdések fontosságát, az, hogy kell valamit tenni. Ezzel párhuzamosan, ebből fakadóan hirdette meg az ENSZ közgyűlése 1992-ben, hogy március 22-ét a víz világnapjává jelölik ki, és 1993-ban már meg is tartották az első ilyen rendezvényt. A víz világnapjával szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy az életnek ez az egyik legalapvetőbb eleme, építőköve, ez figyelmet igényel. Nem olyan természetes az, nem magától értetődő, hogy rendelkezésre áll, hogy mindig van belőle elegendő. Már akkor mutatkoztak annak a jelei, hogy nem egészen jól kezeljük a vizet, hogy sokak számára nem jut egészséges ivóvíz, vagy egyáltalán ivóvíz, és ezzel kapcsolatban sok teendője volna a nemzetközi közösségnek. Azt mondhatjuk, hogy sajnos azóta olyan nagyon sok minden nem történt. Az országok inkább egymásra néztek, egymásra vártak. A kormányzati szervezetek a gazdasági szereplőkre, a gazdasági szereplők egymásra, a civil szervezetek az államokra, az államok a civilekre, a szakértőkre, és így tovább keresztbe kasul, hogy valaki majd kezdje el, valaki mondja meg, hogy mit kell tenni. A probléma pedig emiatt a halogatás és várakozás miatt egyre csak nőtt. 2000-ben az ENSZ kijelölte a 15 éves úgynevezett milleniumi célokat, fejlesztési célokat, amely egy elhatározáscsomag, egy szándék köteg, hogy mik a legnagyobb problémái a világnak, és miben kellene fejlődést elérni. 2015-ben az ENSZ tagországai egyhangulag elfogadták az újabb 15 évre szóló úgynevezett fenntartható fejlesztési célokat. Ezek folytatják a milleniumi céloknak a célkitűzéseit, pontosítják, és megpróbálnak konkrétabb elhatározásokat is hozzárendelni ezekhez a célokhoz. Ezek közül a fenntartható fejlesztési célok közül a hatodik következőt tartalmazza: fenntartható vízgazdálkodás, a vízhez és a közegészségügyhöz való hozzáférés mindenkinek. Azt jelölte ki tehát célként az Egyesült Nemzetek Szervezete, hogy 2030-ra minden embernek a Földön hozzá kell jutnia az egészséges ivóvízhez. Ez egy elég ambiciózus cél, és nem vagyunk közel hozzá. A Földön becslések szerint, az ENSZ szakértőinek becslése szerint jelenleg 633 millió ember van közvetlen veszélyben a víz miatt, mert vagy nem jut neki ivóvíz, vagy pedig nem jut neki egészséges ivóvíz. Tehát, hogyha vízhez hozzájut is, de az betegségeket terjeszt kórokozókkal van tele. Idén március 22-e úgy esik, hogy éppen Nagybőjt harmadik vasárnapja után két nappal tartjuk, és ez fölhívja a figyelmünket arra, hogy amit Jézus az evangéliumban, a szamariai asszonnyal való beszélgetésben mond és tesz, fel kell tenni az ő szomjúságát, és fel kell tenni a mi szomjúságunkat, az milyen komoly, milyen fontos összefüggésben van azzal, amit az emberi élet biológiai alapszükségletei, a szomjúság, a vízhez való kapcsolódás, a víz szükségessége jelentenek. A hitünk szempontjából két jelentősége van, két fő jelentősége van a víz kérdésének. Az egyik a szakrális szempont, a másik pedig a morális szempont. A szakrális szempont alatt a víz szimbolikus és szentségi jelentését értjük, morális szempont alatt pedig, amit a teremtésvédelem, a környezetvédelem, az ökológia mond róla. Mindkettő a víznek abban a jelentőségéből származik, amit az az ember az élet számára alapvetően jelent. Abból a nagyon fontos szerepből, amit azzal mutathatunk be legjobban, azzal jellemezhetünk a legjobban, hogy az emberi testnek például a 60-70%-a az víz a sejtekben és a sejtek között különböző módokon, de a testünk felépítésében ilyen nagy arányban vesz részt a víz. Ez nyilván csak a mai tudomány által tudjuk így megfogalmazni, ezt évezetekig nem tudta az ember, de ettől még érezte a jelentőségét. Nagyon jól érezzük, nagyon jól megtapasztaljuk akkor is, hogyha tudományosan nem tudjuk leírni, hogy mennyire kapcsolódik, mennyire kötődik, függ az életünk a víztől. Tekintsük át most először a víz szakrális jelentőségét. A víz nagyon ősi jelkép. A Biblia előtt is már sok vallásban és kultúrában ott van a víz jelentőségének felismerése. Elég mondjuk a Gilgames eposzra gondolnunk, amely a bibliai özönvíz leírásának is egyfajta előképét, mintáját jelentette. A Bibliában aztán három fő irányát jelölhetjük meg annak, hogy miben látja a Szentírás a víz fontosságát. Először is abban a alapvető funkciójában, hogy a víz táplál, felüdít, éltet. A második az az irány, hogy ugyanakkor a víz pusztít, ítéletet és veszélyt is képes jelenteni, elsodorhat, elpusztíthatja az életet, hogyha túlárad, de akkor is, hogyha nincs, hogyha kiszáradnak a források. A harmadik pedig a víznek az a tulajdonsága, hogy megtisztít és megmos. Ez már az ember használati módja a vízzel kapcsolatban. Azt mondja a Szentírás, hogy a teremtéskor Isten megteremtette az eget és a földet, a föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ezt vehetjük egyszerű helyzetleírásnak is, de tudjuk, hogy a teremtés történet nem is azt akarja leírni, hogy mi hogyan történt, hanem arról akar beszélni, hogy minek mi a jelentése. Éppen ezért a Biblia olvasói már kezdettől fogva nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek, hogy a föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke a vizek fölött lebegett. Ez a Szentírás gondolkodásmódjában azt jelenti, hogy összekötődik a víz az Isten jelenlétével. Isten elsődlegesen a vizekhez köti, vizekhez csatolja a saját jelenlétét a földi világban, és csak fokozatosan terjed ki ez az isteni jelenlét a szárazföldekre, a szárazföldi élőlények, aztán az ember világára. Nem sokkal ezután, a bűnbeesést követően tapasztalhatjuk a víznek egy másfajta megnyilvánulását, amikor elárad az emberek között a bűn, túlárad a bűn és elborítja az egész földet, akkor Isten ítéletet tart a föld lakói fölött, és özönvízzel pusztítja el az emberiséget. Az özönvíz jelképezi az ítéletet. Az ókori ember szemében, akinek nyilván nem olyan tudományos világképe volt, mint nekünk, nem voltak űrszondák, amelyekből a földet kívülről lehetett volna fényképezni, a földet vizek vették körül. A Bibliában is megtaláljuk ezt a felosztást. Vannak az ég feletti, és vannak a föld alatti vizek, és van a tenger. Amikor az özönvíz leírásához érkezünk a Bibliában, akkor azt halljuk, hogy Isten a föld alatti és az ég feletti vizek csatornáit egyaránt megnyitotta, és hagyta, hogy azok olyan mértékben áradjanak a földre, hogy elborítsák a föld színét. A vízözön végét pedig az jelenti, amikor Isten elzárja az égbolt feletti és a föld alatti vizek csatornáit. A zsoltárokban, mindjárt az első zsoltárban is megcsendül ez a gondolat. Így kezdődik az egész zsoltáros könyv. Boldog az az ember, aki az Úr törvényében leli kedvét, olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja, boldogul minden dolgában. Látjuk tehát a zsoltárokban is azt a képet, hogy a víz az, ami éltet, a víz az, amin keresztül Isten megadja a világnak, megadja az élőknek az áldást, azt az akaratát közvetíti számukra, hogy éljenek, hogy legyenek. A választott nép az Egyiptomból való kivonulás során átkel a Vörös-tengeren, ekkor történik ott a vízzel a csoda, szétnyílik a tenger, és a nép száraz lábbal tud átkelni. Ez a motívum nagyon fontossá válik a zsidók számára. Az egész vallásuk egyik központi eleme lesz ez az átkelés a Vörös-tengeren, Isten csodája a vízen. A pusztai vándorlás során aztán szintén történik a vízzel kapcsolatos csoda. Refidimnél, ahogy írja a kivonulás könyve, a nép zúgolódik, mert nincsen vize. Ez a jelenet arra is felhívja a figyelmünket, hogy a víz annyira alapvető fontosságú, hogy ha az nincs, akkor minden összeomlik. Az ember élete, a biológiai valóságok, de az erre épülő társadalmi, erkölcsi valóságok is. Hogyha nincs víz, akkor minden bizonytalanná válik. És ekkor Mózes Istenhez könyörög, hogy hogyan oldja meg ezt a lehetetlen helyzetet, neki sincs ötlete. Az úr pedig azt mondja neki, hogy gyere, fogd kezedbe a botot, amivel a vörös tengert szétválasztottad, én odaállok eléd a sziklára, csapj rá a sziklára, és akkor ott forrás fakad, és ihat a nép. Isten tehát maga ad élő vizet, maga ad friss vizet a népnek a pusztában. Ez a jelkép aztán később nagyon fontossá válik. Nem csak a zsidóság számára, hanem az egész bibliai gondolkodásmódban. Ezekiel könyvének 46. fejezete beszél arról, hogy a próféta látomásban látja, hogy víz fakad a templom jobb oldalán, lefolyik, és a sivatagot gyümölcsözővé, virágzóvá, élővé teszi. Ez egy nagyon fontos üzenet volt, próféta üzenet a nép számára, amely akkor a fogság sivatagában él, és ezek ellen keresztül az Úr azt a képet rajzolja eléjük, hogy ami most teljesen lehetetlennek látszik, úgy tűnik, hogy teljesen kihalt, élettelen minden, nincs reménység, ezek a teljesen reménytelen helyzetek is újra virágzóvá és boldoggá tudnak válni. És ennek a boldogságnak, ennek a sivatagot termővé varázsoló boldogságnak a jelképe az a víz, amely Isten templomából fakad. A zsidó vallásosságban jellemzőek voltak a rituális tisztálkodások. Ezekről hallunk, igazából mi keresztényként elsősorban Jézuson keresztül, aki hát nem túlságosan pártfogolja ezeket a szokásokat, de azért, mert ezek arra a korra, amikor Jézus találkozott velük, már kicsi elkorcsosultak, és az aprólékos és pontos betartásuk fontosabbá vált, mint a jelentésük. Az eredeti jelentésük azonban az volt, hogy a külső mosakodás az a szív tisztulását akarta jelképezni, és ilyen módon valójában valami nagyon fontosat fejeznek ki. Mindaz, ami az Ószövetségben jelkép volt, az Új Szövetségben Jézus által egy új jelentést kap. Jézus él ezekkel az eddig felsorolt bibliai jelképekkel, de egyben meg is újítja őket. Első csodája, ugye, a kánai mennyegzőn, a borcsoda, mindjárt vízhez kötődik. Mégpedig a tisztálkodásra szolgáló nagy korsókban van az a víz, amit Jézus borrá változtat. Az előbb mondott rituális tisztálkodáshoz voltak szükségesek ezek a vízzel megtöltött hatalmas korsók, és amikor Jézus az ezekben lévő vizet borrá változtatja, akkor ez nem csak egyszerű mentő csoda, hogy megmentse a szégyentől, a szomorúságtól a nász népet, amelynek elfogyott a bora, hanem azt is látják benne az egyházatják, hogy Jézus ezzel azt is megmutatja, hogy az ószövetségi tisztasági gondolkodást, rituális gondolkodást ő egy új megtisztulási móddal fogja fölváltani. És itt gondolhatunk magára a keresztségre, de akár a bűnbocsánatra is. Jézus életében, tanításában a Genezáreti tó központi szerepet játszik, nagyon sok eseménynek, történetnek, csodának, tanításnak, példázatnak a helyszíne kötődik ehhez a vízhez. És hát persze azoknak a halászoknak az élete, a munkája is, akik közül Jézus sokakat meghív, hogy tanítványai legyenek, hogy emberhalászok legyenek. Velük történik az az esemény is, amikor Jézus lecsendesíti a háborgó vizet, a Genezáreti tó vizét, és itt kell visszagondolnunk a Teremtés könyvének arra a kezdeti képére, hogy Isten lelke a vizek fölött lebeg, Isten a vizekben fejezi ki uralmát, ami azt is jelentette az ószövetségi ember gondolkodásában, hogy a vizeknek csak Isten lehet az ura. Az ős vizeknek Isten tudott parancsolni, ő tudta őket megszelídíteni és korlátok közé zárni. Ez viszont azt is jelenti, hogy aki parancsol a víznek, az az Isten. Éppen ezért döbbennek meg annyira a tanítványok, amikor látják, hogy Jézus le tudja csendesíteni a vihart. Ez azt jelenti az ő gondolkodásuk számára, hogy akkor Jézus az Isten. És akkor itt megértik Jézus voltaképpeni valóságát. Egy másik ilyen eset, amikor Péter elindul Jézus felé a vizen, és tudjuk, egy idő után megijed a szokatlan helyzettől, hogy hát mit is csinál ő, a vizen jár, és elkezd merülni, de Jézus megmenti őt. Ebben megint ott látjuk azt az ősi gondolatot, hogy a víz lehet pusztító is. Péter számára majdnem a pusztulás vize lett a Genezáreti tó, és Jézus az, aki a vizek pusztító erejétől meg tudja menteni a fuldoklót. Aztán ne feledkezzünk el arról, hogy a keresztre feszítés után Jézus oldalából vér és víz folyik ki, és János evangélista nagy jelentőséget tulajdonít ennek az eseménynek, ennek a jelképnek. Igazában Nem csak arról van szó, hogy a megtisztulás magából, Istenből, Isten szívéből fakad, hanem arról is, hogy itt jönnek létre János teológiájában a szentségek. Jézus, a Jézus oldalából kifolyó vér és víz, az áldozat és a megtisztulás hozza létre, foglalja magában a szentségi gondolkodást az új szövetségben. És hát végül ne feledkezzünk meg a legfontosabb keresztény jelentőségéről a víznek, ami a keresztség. A keresztelés víz által történik, ma vízzel való leöntéssel, valamikor azonban az ősegyházban a vízbe való alámerítéssel történt. Két nagyon fontos szimbolikus jelentése van a keresztség vizének. Az egyik a tisztulásé, amiről Péter apostol első level külön kiemeli, hogy ez tisztulás, de nem a test, hanem a lélek tisztulása. Kívülről úgy tűnik, hogy a testet mossuk meg, valójában a keresztség vizében a lélek tisztul meg. A másik, amit Pál apostol teológiája hangsúlyoz a kereszteléssel kapcsolatban, az alámerülés és a felmerülés a vízbe és a vízből, amit Pál apostol a halállal és a feltámadással azonosít, Krisztussal meghalunk és Krisztussal feltámadunk. Az ártó hatalmak vizét, tehát a halált győzte le Krisztus, és ezzel többet tett, mint Mózes, aki egykor a Vöröstengert ketté választotta. A szakrális jelentés után nézzük meg a másik fő irányát a keresztény gondolkodásnak a vízzel kapcsolatban. Ez pedig az, amit úgy mondtunk, hogy a morális jelentés, a teremtésvédelem, a környezeti kérdések keresztény vonatkozásai. Ferenc pápa a Laudato Si enciklika 30. pontjában, ahol egyébként több ponton át is a vízről beszél, a vízzel kapcsolatos keresztény és ökológiai teendőkről, ezt mondja. Miközben az elérhető víz minősége folyamatosan romlik, egyes helyeken erősödik az a tendencia, hogy privatizálják ezt a szűkös erőforrást, és a piac törvényei által szabályozott árucikké teszik. Valójában azonban a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele. Ennek a világnak súlyos társadalmi adóssága van az ivóvízhez nem jutó szegények felé, mert ez az ő élethez való elidegeníthetetlen méltóságukban gyökerező joguk megtagadása. Ezek a kemény szavak fölhívják arra a figyelmünket, hogy nem ülhetünk ölbetett kézzel, nem ülhetünk nyugodtan a vízzel kapcsolatos magatartásunk jelenlegi formája fölött. Ferenc pápa odáig elmegy, hogy a következő pontokban még a vízháborúk veszélyére is kitér. Lehetséges, mondja, és ebben egyetért vele nagyon sok mai szakértő és elemző, hogy a következő évszázad legnagyobb nyersanyagkincse maga a tiszta víz lesz, és előfordulhat, hogy emiatt ennek birtoklásáért fognak akár fegyveres konfliktusok is kitörni. Mi tehát a teendőnk keresztényként és a földért való felelősségünket felismerő emberként? A fejlett világ vízkezelése ma egyáltalán nem tudatos és egyáltalán nem igazságos. Miközben nagyon sok embertársunk nem jut tiszta vízhez, közben mi itt a nyugati világban rengeteg módon használjuk a vizet. Az elég közérthető, hogy közvetlenül hogyan használjuk a vizet. A közvetlen háztartási vízfogyasztással nyilván kiki próbál is spórolni, próbál kevesebbet fogyasztani, megjavítani a csöpögő csapot, elzárni a vizet, amikor nem szükséges használni. Ezen a téren talán már megpróbálunk bizonyos dolgokat tenni. Talán már sokan azt is tudják, hogy sokkal víztakarékosabb dolog zuhanyozni, mint kádban fürödni, hogy nem muszáj fogmosás közben folyamatosan folyatni a vizet, el lehet zárni, és aztán a végén még egy kicsit újra megnyitni. Azonban tudatában kell lennünk annak, hogy ezek a közvetlen vízhasználati praktikák, ezek valójában sokkal kisebb részét teszik ki a vízfogyasztásunknak. Sokkal nagyobb részét, kb. 40%-át teszik ki egy ember mai átlagos európai nyugati világban élő ember vízfogyasztásának, azok az észre nem vehető vízszükségletek, amelyek az élelmiszer megtermelésére irányulnak. El nem tudjuk képzelni, hogy milyen hatalmas víz igénye van bizonyos élelmiszereknek, amelyeket olyan természetesen fogyasztunk, és nem is számolunk vele, hogy az mennyibe kerül. Csak néhány példa. Egy csésze kávé elkészítéséhez, hogyha a kávénövény nevelésétől kezdve egészen az elfogyasztásig mérjük a szükséges vízmennyiséget, 140 liter vízre van szükség 1 kg búza megtermeléséhez 1000 liter vízre, 1 kg rizshez 1400 liter vízre, 1 kg marhahúshoz pedig 13.000 liter víz felhasználására. Ebben természetesen benne van az, amit az állatok fogyasztanak születésüktől kezdve egészen addig, amíg levágják őket, és még rengeteg más szempont is, rengeteg más módon felhasznált víz is. Ennél még rejtettebb dolog, amire még kevésbé gondolunk, hogy nem csak az élelmiszereink kívánnak, igényelnek vizet, hanem az iparcikkek előállítása is. A textil áruk, a papír, de még a fémből készült gépek, szerkezetek előállítása is. Nagyon sokszor nem is gondoljuk, hogy mennyi vizet pocsékol el, mennyi vizet szennyez be, mennyi vizet használ el. A nyugati világban ma nagyon elterjedt, Magyarországon is rettenetesen dívig a műanyag palackos vizeknek a teljesen értelmetlen kultusza. A mi csapvizeink tökéletesen jó, iható minőségűek, kiválóak, sokszor jobbak, mint a palackozott vizek. És nem csak, hogy nincs szükség a palackozásra, amely sokkal több vizet használ fel egy liter vagy másfél liter palackozott vízhez, mint amennyit elfogyasztunk belőle, hanem ráadásul még műanyagot is termelünk, amit egyetlen egy ivás után el is dobunk, hogyha mondjuk egy fél literes vízről van szó, egy nagyon rövid ideig szolgál, és aztán nagyon hosszú ideig földolgozhatatlan, vagy nagyon nehezen földolgozható, le nem bomló hulladékká válik. Sokan mondják azt, hogy én tudatosan élek, vigyázok a környezetre, szelektíven gyűjtöm a hulladékot. Ez szép dolog, azonban azt is tudnunk kell, és ez igazából nagyon szomorú, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozásához, ennek bizonyos formáihoz szintén nagyon sok vízre van szükség. Úgyhogy aki a hulladékot szelektíven dobja a kukába, az ezzel a mozdulattal egyben újból generál egy újabb vízhasználatot. Az igazi hulladék iránti felelősség az, hogyha meg sem termeljük azt a hulladékot, ha meg sem vesszük azt a csomagolt árut, amelynek utána a csomagoló anyaga lényegében értelmetlenül azonnal menne a kukába. Látjuk tehát, hogy mennyi más környezeti kérdéssel is kapcsolatban áll a víz kérdése, és még nem is soroltuk fel most az összeset. Van azonban még egy érdekes, különös szempont a mai nyugati ember életformájában. Szakértők hívják fel arra a figyelmet, hogy létezik egyfajta félreértett szomjúság. Nem ismerjük eléggé a testünk jeleit. Ebben a technicizált világban elszakadtunk a testünk közvetlen tapasztalataitól, és előfordul, hogy nem ismerjük fel, hogy szomjasak vagyunk, a testünk jelzéseit félreértjük, és valami más teszünk helyette. Például eszünk, holott a testünk azt jelzi, hogy inni szeretne. Vagy pedig iszunk, de nem vizet, hanem mondjuk cukros, agyoncukrozott üdítőket, amelyektől aztán csak még szomjasabbak leszünk. Hát nem tudjuk kezelni a saját szomjúságunkat sok esetben, vagy legalábbis nem tökéletesen, van, amikor félreértjük, hogy mit is jelent a szomjúság. És itt érkezünk vissza a lelki gondolathoz, itt kapcsolódik össze a két irány, a szakrális és az ökológiai vízkérdés. Amikor Jézus a szamariai asszonnyal beszélgetve élő vizet ígér az asszonynak, akkor nagyon sok egyházatja hívja fel a figyelmet erre, az asszony hitére szomjazik, az asszony szomjúságát szeretné felkelteni. Élő vizet ígér, de hogy ezt megadhassa, ahhoz nekünk először szomjazni kell, és fel kell ismerni a szomjúságunkat. Mint ahogy oda kell figyelnünk a testi mi voltunkra, és észre kell vennünk, amikor vízre van szükségünk, ugyanúgy oda kell figyelnünk a lelki életünkre is, és észre kell vennünk, amikor az élő vízre, Jézus Krisztusra van szükségünk. A nagybőjt és a víz világnapja vezessen minket mindkét igazság mélyebb felismerésére.